Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk a János Evangéliumának 3. fejezetéből. A 3. fejezetnek az 1-től a 21. verséig. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanító úr, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, vagy csak nincs meg vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Te mehetsz anya méhébe, és megszületetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, ha ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amelyre akar. Hallod az ugrását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, akár ítélet alatt van, akár nem hisz, az Isten egyszülött fiának a nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy ne lepleződjenek le a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék a cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Amen. Hagyjuk meg felünket.
Mindenható Úristen, szerető mennyei atyánk, hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk ma délelőtt is színed előtt és a megterített asztalod előtt. Hálát adunk neked, hogy újból megajándékozol minket a jelenléteddel, és szólt hozzánk a hirdetett igén keresztül. Kérünk segíts, adj bölcsességet nekünk, hogy jól értsük szavadat, hogy legyen gyógyító erő, legyen ez számunkra igaz és személyes szó. Megvalljuk neked, atyánk, bűnbánattal, hogy nem csak a farizeusokban, hanem bennünk is sokféle önhítség van. Azt gondoljuk, hogy életünk sok nehéz kérdését nélküled is meg tudjuk oldani. Szeretnénk most egészen megalázni magunkat előtted. Szeretnénk megvallani tehetetlenségünket, kudarcainkat. Kérünk, bátoríts minket, hogy akarjuk megváltozni. Olyan nagy szükségünk van a te újjáteremtő igédre. Kérünk, adj megújulást szívünkben, adj megújulást hitünkben. Kérünk, teremts minket újjá szent lelked által, hogy élő kapcsolatunk lehessen veled. Vágyunk arra, Urunk, hogy Nikodémussal együtt mi is megújulhassunk a lélek által. Teremtsd meg bennünk ezt az új életet, amelyben még nyilvánvalóbbá lesz Krisztus jelleme és természete. Add, hogy éljen bennünk Jézus Krisztus a hit által, hogy az üdvösség már itt a Földön is a miénk legyen. Ezért kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne csak hallgassunk, hanem meghalljuk igaz igédet. Add szent lelkedet, hogy ő világosítsa meg a bűntől elhomályosult értelmünket, és nagy kegyelmedből nyisd ki szívünket az ige előtt. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét a már felolvasott szakaszból olvasom. János evangéliumából a 3. fejezet 5. versétől. Jézus így felelt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami a testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől születik. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt héten az ige hirdetésnek a kiinduló pontja, vagy az egyik kiinduló pontja az az volt, hogy a keresztséghez kapcsolódóan nagyon sok tévhitünk van, és nagyon sok tévhittel találkozunk. Egészen onnantól, hogy majd nem lesz olyan beteg a gyermekem, majd jobb gyerek lesz, nem lesz fogány, és ki tudná talán sokáig sorolni. És eljutottunk az ige hirdetés végére oda, hogy a keresztség az semmit nem ér hit nélkül. Márk 16-16-ot olvastuk, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Mai Isten tiszteleten keresztség kérdésében teszünk még egy lépést. Még egy kicsit mélyebbre nézünk, és az ige és a hitvallás alapján azt keressük, hogy mit is tanulhatunk a keresztségből, miért is fontos a keresztség, mi a keresztség lényege. Az igében Nikodémusról olvasunk, és Nikodémussal kapcsolatban egy nagyon érdekes párbeszédről, mely az újjászületéssel kapcsolatos. Nikodémus egy meglehetősen naív és szinte már-már megmosolyogtató kérdéssel megy Jézushoz, és Jézus beszél arról, hogy mit jelent valójában az, hogy újonnan kell születnetek. Azért fontos ez a keresztség kapcsán, mert a hitvallás a keresztséget újjászületés fürdőjének nevezi. Két kérdést hadd olvassak most először föl, és rá a választ. A keresztséggel való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is. Nem, a bűntől csak Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg minket. Akkor miért nevezi a Szentlélek a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának? Alapos oka van annak, hogy Isten így beszél. Nem csak tanítani akarja ezzel, hogy Jézus Krisztus vére és lelke által bűnöktől való megtisztulás olyan, mint amikor vízzel lemossuk a test szennyét, hanem ezzel az isteni záloggal és jeggyel egészen bizonyossá akar tenni minket affelől, hogy ő olyan valóságosan megtisztít bűneinktől, amilyen valóságos a vízzel való lemosás. Nikodémusról tudjuk azt, hogy ő farizeus volt, a zsidók egyik vezető embere. Ez azért fontos, mert nem volt mindegyik farizeus a zsidók vezető tanácsának, a Sanhedrinnek a tagja. Ő azonban ennek is tagja volt. Tudjuk ezt a későbbi ige szakaszokból, amikor a Sanhedrin szeretné elítélni Jézust. És Nikodémus bátran felszólal, hogy hát senkit sem ítélhetünk el azelőtt, hogy meghallgatnánk. Aztán Nikodémusra utal még az ige az evangélium végén is, hogy ő ott volt Jézus temetésénél. Minden esetre Nikodémus egy olyan személy volt, akire az ókori Izraelben felnéztek, aki a hívők példája volt, aki egész életében arra törekedett, hogy megtartsa az ószövetségi törvényt, különösen is a Tórát, azt értelmezze, és egyre inkább megélje azt. Kínosan ügyelt arra, hogy minden egyes apró rendelkezésnek eleget tegyen, amit a törvényben olvasunk. Aztán tudjuk, hogy Nikodémus azok közé, a farizeusok közé tartozott-e, akik ezt képmutató módon tették, vagy azok közé tartozott-e, akik folyamatosan kereste a kibúvót a törvény alól, egészen megmosolyogtató feljegyzések vannak. Talán azt tudjátok mindannyian, hogy megszabott volt a törvényben, hogy hány lépést lehet megtenni szombatnapon. És sok farizeus azt tette, hogy elindult. Ment annyi lépést, amennyit mehetett, és vitt magával némi élelmet, meg egy kötelet. És mikor megtette a megszabott távot az otthontól, akkor egy kört formált a kötélből, leült, és ahogy mondhatnánk, hogy ahogy mi piknikezünk, ő elkezdett piknikezni, elkészítette az ételt, megette, ezzel szimbolizálta azt, hogy ő otthon van, az otthonában van, majd ismét ment annyit, amennyit a törvény szerint mehetett. És így egészen messzire eljutott. Voltak tehát olyanok, akik folyamatosan azt keresték, hogy hogyan lehet egy kicsit úgy csűrni, csavarni a törvényt, hogy az mégiscsak nekünk legyen jó. Nem tudjuk, hogy Nikodémusnak milyen volt az előélete. Azt látjuk ebben a történetben, hogy éjjel megérkezik Jézushoz, vagy késő este megérkezik Jézushoz, hogy beszélgessen vele. Tisztázni akarta azt, hogy ő neki, aki az írásokat követő, kegyes, istenfélő farizeus volt, mi legyen a viszonya Jézussal. Mert hogy az egészen világos az igéből, hogy Nikodémus számára Jézus az Isten embere volt. Az Istentől rendelt tanító. Ezt az első versek szövegkörnyezete, szövege egészen egyértelművé teszi. Mesternek, rabbinak, tanítónak, az Isten emberének nevezi Jézust. És éjjel megbeszélgetni. Sokan azt mondják, hogy azért megy Jézus éjjel, Jézushoz éjjel Nikodémus, mert félt attól, hogy meglátják a farizeus társai, és majd mit fognak szólni, hogy ő szóba állt azzal, aki megvetendő. Biztos titokban ment Nikodémus. Ahogy a kommunista időkben sokszor a gyerekeket titokba vitték a szülők és nagyszülők megkeresztelni, hogy nehogy valami hátratételt szenvedjenek azért, mert ők betették a lábukat a templomba, és még a gyereküket is megkeresztelték. Az egyik régi ifis társam mesélte azt, hogy őt a nagymamája vitte el, hogy keresztelje meg a lelkész titokba, azt mondta a szülőknek, hogy elmegy, megsétáltatja a gyereket, és aztán csak valamikor a konfirmáció előtt közvetlenül derült ki az a szülők számára, hogy a gyermek meg lett keresztelve. Mert a katona tiszt édesapa az komoly hátratétet szenvedett volna. Az írás magyarázók azonban azt mondják, hogy Nikodémus nem félelemből ment éjjel, hanem két oka volt ennek. Az egyik az az, hogy Jézus nappal nagy tömeg veszi körül, és nincs lehetőség arra, hogy nyugodtan beszélgessen a tanítóval, a rabbival. A másik ok talán az lehetett, hogy Izraelben nagyon gyakran előfordult az, hogy nagyon magas volt a nappali hőmérséklet, jóval 40 fok fölött, és általában nyugodtabb beszélgetésekhez az esti időpontot választották, amikor már egy kicsit enyhül a nappali forróság. A legtöbb magyarázatát azt mondja, hogy Nikodémus nem félelemből ment, hanem a praktikumot követte, hogy ő nyugodtan lehessen Jézussal. Már sokszor azt gondoljuk, hogy itt egy párbeszéd van előttünk, mégis, hogyha közelebbről megnézzük az igét, azt látjuk, hogy elég egyoldalú ez a párbeszéd. Megszólítja Nikodémus Jézust, rabbinak nevezi, és utána csak a kérdés felvetésig jut el, és a későbbi részben már nem is olvasunk arról, hogy Nikodémussal mi történik. Ezt a kérdést teszik fel, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? És utána már csak Jézus beszél. És bár sokszor hisszük azt, hogy Nikodémus itt megtér, és újjászületik, és úgy éri tovább az életét, mint Krisztus tanítványa, erről nem ír az ige. Sokszor talán ezt azért gondoljuk, mert ő egyszer kiáll Jézus mellett. Vagy mert ott van a temetésnél. De az ige a szó szoros értelmébe ránk bízza azt, hogy mi mit hiszünk Nikodémusról. Hisszük azt, hogy ő megtért, vagy nem hisszük. Én bevallom, szívesebben hiszem, hogy igen. De erről nem ír az ige. Hogyan születhetik az ember újonnan, amikor vén? És Jézus elkezd az újjászületésről beszélni. Hogyha megnézitek a Bibliának a lábjegyzetét, akkor láthatjátok azt, hogy az újjászületésnél a görög szövegben egy olyan szó van, ami nem csak azt jelenti, hogy újra megszületni. Ha csak ennyit jelenten, ez meglehetősen abszurd lenne. Hanem ez a szó hordoz egy másodlagos jelentést, és én hiszem azt, hogy ezzel a jelentéssel kell rátekintenünk. Ez pedig az, hogy felülről születni. Ha valaki nem születik felülről, nem születik lélektől, akkor az nem mehet be az Isten országába. Amikor egyébként itt az ige a későbbiekben a szélről beszél, és hogy a szél fújja, hova akar, akkor ott megint csak egy olyan szó van előttünk, ami a szószoros értelmében nem csak szelet jelent, hanem jelent lelket is. Fontos tehát, hogy így tekintsünk erre az igére. Miért lényeges? Azért, mert az első, a földi születés, az a földi életre szól. Azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, tudjuk, egészen bizonyos vagyok benne, hogy ma anyák napja van. És úgy is vagyunk együtt, mint akik hálát adunk az édesanyáért. Még akkor is, mintha egészen fájdalmasan közeli az ő elvesztésük, vagy éppen élő, még a szülőnk, édesanyánk. De a földi édesanyja, az csak a földi életre tud életet adni a gyermekének. Az csak a földi életre tud a szószoros értelmében képessé és készíteni. Az újjászületés, amiről itt olvasunk, a felülről születés, az egészen más. Az nem valami tiszta lappal újrakezdésnek a szava. Nem valaminek a megjavítása, ami elromlott, hogy na akkor mostantól tiszta lappal indulok tovább, hanem valami egészen új. Kb. Mikor a János evangéliumát magyarázza, akkor így ír erről, az újjászületés nem az ember egy részének megjavítása, hanem az egész természet megújítása. Ebből következik, hogy semmi sincs bennünk, ami nem volna megromlott. A születés, a földi születés, a földi életre, a felülről születés, az újjászületés az Isten országába való élésre tesz készé. Készítesz arra, hogy ezentúl vele éljek. Készítesz arra, hogy szolgáljak neki. Készítesz arra, hogy őt dicsőítsem. És felkészít arra, hogy egyszer majd a mennyek országának a részese legyek. Nagyon fontos, hogy amikor az igaz Isten országáról beszél, és látunk el azt is, hogy érdekes módon János evangéliuma nagyon kevésszer használja ezt a szót, hogy Isten országa. Ez kifejezetten Máté evangéliumára jellemző. Akkor nem csak valami eljövendő országról beszél, ami egyszer majd elérkezik, amikor Krisztus visszajön az ő királyságába, hanem arról beszél, hogy már itt az Isten országának a részesei vagyunk, és lehetünk az újjászületés által. Az újjászületés az az Isten munkája. Az Isten munkája az életünkben. Fontos látni, hogy az élet is az, hiszen a teremtés történetben arról olvasunk, hogy a sárból és porból megformáltatott ember órába vagy testébe az Isten élő lelket lehel. De itt erről többről van szó. Itt az Úr lelkéről van szó, a Szent Lélekről, aki betöltheti az ember életét a felülről születés alkalmával. És hogy ez mennyire független a földi élettől, az élő lélektől, az egészen megdöbbentően írja le az Ószövetségben Saulnak és Dávidnak a története. Mert hogy amikor Saul elfordul az Istentől, akkor azt mondja az ige, hogy Isten megvonta az ő lelkét Dávidtól, a ruachot. Illetve, bocsánat, Saultól. Megvonta az Istentől elfordult Saultól a ruachot, az Isten lelkét. És betöltötte a ruachkal, az Isten lelkével Dávidot. És ez az a lélek, ami pünkös után kiteljesedik, és betölti valamennyi újjászületettnek az életét. Az újjászületés, a felülről születés, az nem más, mint Istent megelőző, mindent megelőző szeretetének, kegyelmének az elfogadása, belépés Isten szövetségébe, elköteleződés Isten mellett. Amikor felnőttként megkeresztelkedünk, vagy felnőttként konfirmálunk, akkor vallást is teszünk arról, hogy az Isten szövetségében mi meg szeretnénk erősödni, és meg szeretnénk maradni. És kérjük ehhez az Isten áldását, és az Isten erejét. Elkötelezzük magunkat arra, hogy igen, ezután én Istennel közösségben élek. Egyszer valaki azt mondta, hogy Isten senkit nem rángat be az ő országába, és senkit nem kényszerít be. De bárcsak olyan kedvessé és vágyottá tenni valamennyiünk előtt Isten az ő országát, hogy ne akarjunk nélküle élni. És a keresztség ebben az értelemben szövetségi jel, az újjászületés fürdője. Amikor megerősödöm abban, hogy Isten közel jött hozzám, és Isten elkötelez a maga számára, és betöltöző lelkével. És hiszem azt, hogy ahogy a víz megmossa a test szennyétől, és megtisztítja a testemet, úgy a víz, mely Krisztus vérét, áldozatát jelképezi, az beemel az Isten szövetségébe, és megtisztít minden bűntől. Izgalmas kérdés az, hogy mindezek fényében hogyan viszonyuljunk a gyermekkeresztséghez. És nem szeretnék erről hosszasan beszélni, de erről is beszél a KT. Meg kell keresztelni a csecsemőket is, meg mert ők is Isten szövetségéhez és az Anyaszentegyházhoz tartoznak, akár a felnőttek. Isten nekik is megígérte a Krisztus vére által nyert bűnbocsánatot és hitet ébresztő szent lelket. Ezért a keresztség által, mint a szövetség jegye által őket is be kell fogadni a keresztény Anyaszentegyházba, és így megkülönbözteti őket a hitetlenek gyermekeitől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt. Ehelyett rendelte Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget. A keresztség ugyanúgy szövetségi jel, ahogy az Ószövetségben a körülmetélés volt. Az Isten népéhez való tartozásnak a jele. Utalás Krisztus kereszthalálára, annak a megvallása, hogy hiszem, hogy gyermekemért is meghalt Krisztus. Hiszem, hogy Krisztus ő érte is feltámadt. És hiszem, hogy őt is beemeli az ő szövetségébe. Hozzá is egészen közel jön. A keresztség, a gyermek keresztség számomra azért nagyon kedves, mert talán ebben látszik leginkább az Isten mindent megelőző kegyelme, amit Krisztusban megmutatott. Hogy nem azért üdvözülünk, és ezt értsétek jól, mert hiszünk. Nem azért, mert megkeresztelkedünk. Mert ez még mind csak rólunk szólna. Igen, én hiszek és üdvözülök. Hanem arról szól, hogy az Isten jött el hozzám, az Isten cselekszik, és nem én cselekszem. Azért lehetek szövetségének részese, mert ő emel be a szövetségbe, és nem azért, mert én úgy döntöttem, hogy belépek. Mert mi ezt elérjük. Fogjuk énekelni az igehirdetésre válaszolva a 329. dicséretet. Nagyon szépen beszél erről a második vers. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Megelőz Isten. Fontos azonban azt is látni, és hiszem, hogy ez a gyülekezet ebben már megerősítetett, és csak még inkább erősíteni szeretném a közösséget, hogy a keresztség az elválaszthatatlan a gyülekezet közösségétől, és elválaszthatatlan a családtól is. A keresztségben megerősödünk abban, hogy egy közösséghez tartozunk, az Isten népéhez, az Isten gyülekezetéhez. És így lesz a keresztség az elkülönülés jele. Az elkülönülés jele, én az Isten népéhez tartozom. És ez azért fontos, és itt hadd idézzem a Bályi Nagy Ervint, aki mikor elkezdett a teológián tanítani, akkor meglehetősen furcsán néztek rá, mert ő korábban az Egyesült Államokban volt, misszióban, illetve Afrikában. És átvette ott az embereknek a szokását, és időnként azt látták rajta, hogy prédikál, és így zsebre teszi a kezét, és beszél így tovább. És egyszer megkérdezték tőle azt, hogy miért van az, hogy professzor úr zsebre teszi a kezét igehirdetés közben, de egyébként nem szoktuk azt látni, hogy zsebre dugott kézzel beszélgette bárkivel is, és most miért teszi ezt. És azt mondta, azért, mert mikor zsebre teszem a kezem, akkor imádkozom. Ő mondta ezt, hogy a keresztség azért szükséges, és illetve a gyülekezet azért szükséges, mert a hit nem tud meglenni az ige hallgatása, az úrvacsorával való élés, az adakozás és a gyülekezet nélkül. És azt hiszem, hogy nagyon komoly ítélet a református egyházunkra nézve az, amit ő profétai módon mondott, mikor így folytatta. A keresztség feltétel nélkül való kiszolgálása megalázza a szent jegyet és pecsétet, és vele együtt a jelzett dolgot, Jézus Krisztus jótéteményét, és felgerjeszti Isten haragját a gyülekezet ellen. Egészen fájdalmas az, amit ír, és egészen megdöbbentő, de mégis mélyen igaz. Mert a keresztség az nem csak egy kis víz fejreöntése. Több annál, mint hogy mennyire lesz nedves a fejünk, vagy az egész testünk, hanem ez valóban az újjászületés fürdője. És nem mindegy az, hogy mi hogyan élünk az Isten szövetségében, vagy Isten színe előtt megállva, fogadalmat téve, mi hogyan neveljük a gyermekeinket az Isten szövetségében. Hogy ők is megismerjék és megértsék azt, hogy mit jelent a maga mélységében az, hogy Krisztus meghalt értem, és feltámadt az üdvösségemért. Hogy a keresztség az valóban egy drága kincs legyen mindannyiunk életében, és úgy tudjunk rá tekinteni, mint az újjászületés fürdőjére, amikor Isten felülről formált át az életünket, és tett bennünket egészen újjá és készé a vele való életre és az ő szövetségben való járásra. Adja Isten, hogy így megerősödhessünk az ő szövetségében, és adja Isten, hogy ezt képviselve tudjuk Isten evangéliumát hirdetni és járni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg a mi hiúságunkat és gőgünket, amikor mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi bármit is tudunk tenni azért, hogy a te országodnak a részesei legyünk. Urunk, köszönjük a te figyelmeztetésedet, és köszönjük, Urunk, a te szabadat, mely arról tesz bizonyságot, hogy te megelőztél bennünket kegyelmeddel, szereteteddel és szövetségeddel. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy arra méltatsz bennünket, hogy elküldted fiadat, aki életét adta értünk, a mi bűneinkért, és feltámadta megigazulásunkért. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy arra méltatsz, hogy ő érette, te szövetségednek részesei legyünk. Urunk, mi, akik teljesen megromlottunk, és hajlandók vagyunk minden rosszra, semmit nem tudunk tenni azért, hogy veled élhessünk, hogy a te közeledbe kerüljünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te jöttél közel. Köszönjük, Urunk, azt, hogy mi elfogadhatjuk a te kegyelmedet és a bűnbocsánatot. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy nem kell kiérdemelnünk a te szeretetedet és jóságodat. De add, Urunk, hogy ezért tudjunk őszinte és tiszta szívvel dicsőíteni téged. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy elhalmozol bennünket a te ajándékaiddal, még akkor is, hogyha erre méltatlanok vagyunk. Urunk, hálát adunk a mai vasárnapon az édesanyákért, a szüleinkért. Hálát adunk a szeretetükért, és hálát adunk az ő gondoskodásukért. És Urunk, akkor is hálát adunk, hogyha ők nincsenek már közöttünk. Urunk, hadd adjunk most hálát a gyülekezet közösségében is egy édesanyáért, aki nemrég távozott el közülünk. És hadd könyörögjünk az ő családjukért. Urunk, te áld meg őket, és törzs be őket a te vigasztalást adó lelkeddel. Adj a szívükbe tőled jövő békességet. És kérünk, Urunk, hogy segítsd őket, mikor roskadozva járnak a halál árnyékának völgyében. Urunk, köszönjük azt, hogy egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy te nem hagyod magára az elesettet, a nyomorúságban lévőt, a gyászolót. Kérünk, Urunk, hogy vedd őket körül szereteteddel. De könyörgünk, Urunk, azért is, hogy vezess bennünket, te mutass jó utat. És könyörgünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, a közösségért. Könyörgünk azokért, akik most nincsenek itt közöttünk, de a te utadon járnak. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy a te dicsőségedre élve jó bizonyságai legyünk, kegyelmednek és szeretetednek. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg bennünket, vezess bennünket a te fiadért, és erősíts meg újra és újra a veled való közösségben, Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyel.